Itt lövöldöztek rendesen ebben a balladában, amely Bonnie-ról és Clyde-ról szól, Georgie fémének. Hát azt hiszem, ez a lövöldözés Novák Andrásnak egyáltalán nem olyan, hogy is mondjam, borzasztó, mert volt benne része, Szíriából jött. Szervusz.
Szervusz, jó reggelt.
Mi a helyzet Szíriában jelen pillanatban? Mikor érkeztél meg onnan?
Pár nappal ezelőtt jöttem meg, és egy hetet töltöttem kint a felkelők vagy a lázadók oldalán, velük mozogtam egy hétig, és tudósítottam. Ugye a hír3d.hu hírportálnak vagyok a tudósítója, illetve hát az ATV-vel kötöttünk egy szerződést, hogy neki készítek egy pár tudósítást és filmet. Az egyik tegnap este ment, a következő pedig vasárnap este fog menni.
Andris, kiknek kell drukkolni? Ez egy hülye kérdés, gondolom, de hát mondjuk beszélünk itt felkelőkről, lázadókról, beszélünk kormány, szóval mindenről beszélünk. Mi a fontos innen magyar szemben, és te, mert a lázadókkal voltál, lehet, hogy az a fontos?
Nagyon nehéz a helyzet, tehát politikailag teljes a káosz most Szíriában. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy kinek drukkolunk. Azért voltam a felkelők oldalán, mert azt lehet mondani, hogy azok a szíriaiak, akik hazafiak és a különböző országokban élnek, azért nagyon nagy szíriai közösség él az ország határain kívül, úgy, ahogy mondjuk magyarok is élnek a világ minden táján, úgy Szíriában mondjuk élnek 22 millióan szíriaiak pedig a világon még 40 millióan. És így Magyarországon is rengeteg szíriai él, és amikor elkezdődött a forradalom 2,5 évvel ezelőtt, akkor az itt élő szíriaiak is fegyvert ragadtak, és kimentek, és harcolnak jelen pillanatban, és nekem is van egy-két szíriai barátom, és kiderült, hogy Mustafa Abdullah és Mohamed Abdullah, akik egy testvér pár egyébként, ők a felkelők oldalán állnak. Tehát amikor én kimentem forgatni, akkor velük forgattam, és azt mutattam be, hogy ők hogyan harcolnak a kormánycsapatok ellen. De a helyzet azért nagyon bonyolult, mert közben rengeteg szélsőséges csoport, ez jelenti a Jabhat al-Nusrát, a The Iraqi State of Sham, vagy az Al-Qaidát is a felkelőkhöz csatlakozott. Tehát egyfelől ugye azt mondhatnám, hogy egy támogatható dolog, hogy egy név felkel, és a diktátort, akit nem egy szabad választáson neveztek ki, Bashar al-Assadot, hanem az apja után örökölte meg a hatalmat. Tehát ők meg akarják dönteni, de közben van egy nagyon nagy probléma, ez pedig a szélsőséges csoportok, akik ilyen dzsihadista szabad csapatokként szintén a kormányerők ellen harcolnak. Szóval nagyon nehéz a politikai történet. Assadot sem kell félteni, ő pedig a síita szélsőséges harcosokat és zsoldosokat hívott be Iránból, akiknek fejpénzt fizet azért, hogy ője a felkelőket, és behívta a Hezbollahot, akit szintén azért pénzzel is támogat, hogy szintén ője a felkelőket. Szóval nagyon bonyolult most a helyzet Szíriában. Elég nehéz megfogalmazni, hogy kinek kell drukkolni. Kisebb csoportok vannak, és akivel forgat, mondjuk így a felkelőknek egy ilyen szerényebb ágával voltam, azt mondhatom, hogy akkor én azt tudtam a filmben bemutatni, amit éppen ők végeznek.
És ami még nehezíti a helyzetet, hogyha úgy tetszik, az nem más, mint hogy ott van a nagyvilág jószerivel Szíriában. Szóval mitől olyan fontos Szíria? Mi az, ami miatt hirtelenjében ott termett az Egyesült Államok, ott termett Oroszország, Kínának is érdekei fűződnek, hogy ott legyen. Tehát gyakorlatilag a nagyhatalmak úgy ott vannak, és úgy vitatkozgatnak Szírián. Én azt hallottam, ami lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, hogy nagy mennyiségű földgáz és kőolaj van, amelyet megpróbálnak bármilyen úton és módon lejátszani, hogy kié legyen ez a dolog, és hát ennek, ahogy nem tetszik, az akció fedő neve, hogy jelenleg Szíriában botrány van.
A földgáz és az olajtartalékok az mindig is, tehát az anyagi kérdés az mindig is egy elsődleges szempont volt ilyen háborúnál, vagy nemzetközi részvételnél. Gyorsan párhuzamot állítok Líbiával, ahol egyértelmű volt, hogy azért szállt be a NATO és az Egyesült Államok, mert Líbiának a világon mondjuk a második, harmadik legnagyobb olaj- és gázmezői vannak a földközi tengeren. Ez már nagyobb mennyiségben, mint Szaúd-Arábia. Szíria ebből a szempontból nem ilyen nagy hatalom, de valóban jelentős földgáz van, ami miatt fontos. A másik nagyon fontos kérdés az a geopolitikai elhelyezés. Nagyon tudományosnak hangzik, de nagyjából, ha földrajzilag nézzük, tulajdonképpen Szíria az az ország, amelyik Törökország, tehát tulajdonképpen a Nyugat és Európa, Dél-Európát összeköti Izraellel, de rögtön a nyugati szomszédja a Libanon, ami ugye közvetlen kapcsolatot jelent a Hezbollahhoz, a keleti szomszédja Irán, ugye amit a nyugatiak úgy szoktak emlegetni, hogy a gonosz tengelyének a központja, vagy az egyik kiinduló pontja, és ráadásul a déli szomszédja pedig Izrael. Tehát ebből a szempontból egy nagyon-nagyon központi helyen van, és rettentő fontos, hogy melyik nagyhatalmi vonulat birtokolja, vagy kapcsolatai vannak itt Szíriában. Nagyon-nagyon fontos, hogy Amerika például azért kezdte kell a felkelőket támogatni, mert Assad oldalán semmilyen kapcsolatot és helyzeti előnyt nem tudott szerezni. Az oroszok viszont pontosan Assad mellett állnak ki mindenféle megnyilatkozásukban, sajtótájékoztatókon. Ők egyértelműen terroristának nevezik a felkelőket, egyértelműen kiálltak a jelenlegi rezsim mellett, nem véletlenül, hiszen mindenki helyezkedik és megpróbálja saját embereit oda helyezni és oda rakni. Hát egyelőre a nagy politika ezért száll be. Tehát egyetértek veled, az egyik szempont általában a pénz az elsődleges szempont.
És a gáz meg az olaj az pénz.
Most jelenleg az a legnagyobb érték, tehát tényleg a folyékony aranynak hívják, és még mindig ez az elsődleges szempont. Szerintem is rögtön utána ott van ez a geopolitikai elhelyezkedése Szíriának.
Ha úgy tetszik, egy stratégiai ország Szíria, ahonnan sok mindent el lehet élni. És hogyha belegondolsz abba, hogy Törökországban is azért meglehetősen nyugtalan a helyzet mostanság, azt hiszem, hogy ott egy új, hát úgyis meg forpontja lehet valaminek ez a földrész, ami nem igazából szerencsés. Mert ugye nagyhatalmakat is, hogyha ez behozza, akkor ez a persze kezdve egy nagyon nagy ramazubli lett. És nem csak Szíriában vagy Törökországban, hanem Izraelben, és minden, ami ott van.
Igen, pontosan ahogy mondod, nem véletlenül emlegették a szíriai konfliktus kapcsán a harmadik világháborút. Tehát amint elindult a forradalom, és elindultak a nagyhatalmak, hogy ők kiállnak valamelyik oldal mellett, nem véletlenül volt az, hogy ide jóval több repülőgép hordozót rendelt ide, például a Franciaország, az Egyesült Államok, és azonnal megjelentek az oroszok is, és a földközi tengeren hihetetlen nagy csapatmozgósítások történtek, és amiről nem beszélnek, ide rendelték az atomtenger alattjárókat, és ott vannak, tehát nagyon az arab öbölbe és a földközi tengeren hihetetlen nagy mozgósítást végeznek a nagyhatalmak.
Nem is volt ilyen az utóbbi időben, akármelyik helyi háborút nézzük, ahol részt vettek, vagy éppen látszólag ott voltak, szóval ilyen nagy mozgósítás soha nem volt az elmúlt 30-40 évben.
Egymásnak feszültek a nagyhatalmak, kőkeményen nézik egymást, egy ilyen állóháborúban, és farkasszemet néznek egymással, és a legszörnyűbb ebben, hogy a legutolsó szempont a szíriai emberek élete. Tehát még nem maga a szíriai forradalom itt a kérdés, hanem az, hogy ki birtokolja azt a területet, ahol a gáz van, ahol az olaj van, amelyik szomszédos Iránnal, amelyik szomszédos Izraellel és szomszédos Libanonnal. Tehát nagy hatalmak játékában a szíriai emberek, akikkel forgattam és akikkel együtt laktam egy hétig, talán szerint ők a legutolsó szempont sajnos ebben a történetben.
Mi volt, ami kirobbantott ezt az egészet? Szóval meg lehet-e azt a pontot találni, amire azt mondhatjuk, hogy na, ez volt az, ami miatt neki feszült a világ Szíriának, illetve egymásnak.
Szíriában maga a forradalom az...
Már jönnek a képek is közben, néhányat hoztál, úgyhogy ezeket a képeket mutatjuk. Addig mondjál valamit a képről magáról. Hogy...
A fiúk, amilőtt harcolni mennek, folyamatosan átnézik a felszereléseket.
Ezért és... fejreálltak a fiúk.
Átnézik a felszereléseket, ilyen taktikai mellény van rajtuk, és folyamatosan töltik a tárakat, és ellenőrzik a kézigránátokat. Ez egy menekült táborban készült kép. Rengetegen, tehát most már több mint 4 millió menekült van Szíriában, tehát ez tényleg humanitárius katasztrófa. Tehát vagy valaki részt vesz a forradalomban és csatlakozik valamelyik felkelő csoporthoz, vagy szélsőséges csoporthoz, ők nem nagyon látnak különbséget, bár nem szeretik, vagy pedig egy menekült táborban van, mert azt mondja, hogy védi a családját és elmennek onnan. Ez egy érdekes kép, nincs elég szék a felkelőkkel ettem, mindenki állva eszik, kihozzák a tányért, mindenkinek van egy kanal, közösen ettünk. Ez egy érdekes, ez egy elég szerény vacsora volt, tulajdonképpen tészta volt csíráztatott búzával, és egy ilyen krumpli levesszerűt ettünk aznap este. Ez egy teljesen iszlám sasok nevű csapattal voltam, velük mozogtam egy hétig, és éppen az egyik reggelinél, vagy ebédnél, inkább ebédnél készült ez a felvétel.
Szóval ott tartottunk, miközben a képekre így rápillantottuk, amelyek mi folyamatosan hogy mennek, hogy mindenki láthassa ezeket a képeket, hogy mi volt az a pont, ami kirobbantott.
Ja, igen. Az arab tavasz folyamányaként azért tudni kell, hogy Szíriában is egy diktatúra él. Tehát Bashar al-Assad tényleg az apjától örökölte meg, és egy kőkemény diktatúrát tartottak mind a ketten, tehát ő ezt örökölte meg az apjától, hihetetlen egy katonai államot vezetett, hívhatjuk akár banán köztársaságnak is, tehát hihetetlen nagy korrupció mellett összegyűjtötték a legtöbb legtöbb, vagy a világ legnagyobb vegyi fegyverkészletét mustárgázból és szaringázból. Tehát egy elég elmebeteg kormányzásról beszélünk, amely azt tartja fontosnak, hogy a világ legnagyobb vegyi fegyverkészletei vannak. Egy nagyon kemény titkos szolgálattal, amelyik ütiveri az embereket, hogyha esetleg felmernek szólalni a kormányzás ellen. És 2011 tavaszán, tehát 2,5 évvel ezelőtt márciusában, amikor már mentek a forradalmak Egyiptomban, például Líbiában, és látszódott, hogy ennek folyamatos következményei lesznek, itt is elindultak a tüntetések. Uh-huh. És ami kiverte a biztosítékot Szíriában, a nagy tömegekben az, hogy leverték véres kézzel. Tehát kimentek tüntetni Assad ellen a fiatalok, gyerekek. Általában ugye mindig
a fiatalokat tüntetünk, igen.
Akik azt mondják, hogy elég ebből a rendszerből, és nagyon véres kézzel leverte Assad. Tehát agyonvertek. Tehát bevett szokás Szíriában, hogy gumibotokkal és vascsövekkel verik a tüntetőket. Kevésbé lövik őket, és nem akarok nagyon horror képeket felfesteni most, de agyonvertek gyerekeket. És nem 5-10 gyerekről beszélünk, hanem több száz fiatalt vertek agyon, és akkor egyszerűen a szíriai ellenzék valahogy létrejött, megfogalmazódott az, hogy ezt ők nem akarják tovább. Nem akarnak ebben a rezsimben együtt, ezzel a rezsimmel együtt élni, és a világon lévő szíriak, mondtam, több mint 40 millió emberről beszélünk, elkezdtek pénzt gyűjteni, elkezdett kiépülni az ellenzék. Nagyon sokan kiváltak a hadseregből, kiváltak a titkosszolgálatból, a légierőből, és vagy elhagyták a hadsereget, és külföldre mentek, vagy pedig és elkezdtek szervezkedni külföldön. A jelenlegi ellenzéki vezetés egyébként uh-huh. Isztambulban egy szállodában lakik, onnan tartják a kapcsolatot uh-huh. az ENSZ-el, a NATO-val, és elkezdtek ilyen szabad csapatok szerveződni, erre csatlakoztak rá szélsőséges csoportok, és tulajdonképpen így alulról kezdeményezve így indult el a forradalom Szíriában.
Lehet tudni, hogy hány csoport harcol egymással, egymásért vagy egymás ellen?
Nagyjából úgy fogalmazták meg, hogy ilyen 2-3 ezres dandárok vannak. Hát nagyon nehéz lefordítani, uh-huh. vagy átfordítani az arabban és ebben a lázadásban vagy forradalomban létrejött katonai egységeket, de mondjuk dandárokról beszélünk, és ebből van körülbelül 80-100 darab az országban, és egy darabban olyan 1000-3000 fő harcol, vagy 3000 katona uh-huh. van.
Mi lehet ennek a vége? Ugye a legrosszabb esetben harmadik világháború, hogy mondtad, mert ugye jelen pillanatban nagyjából, hogy is mondjam, valamennyi eszköz kint van a színpadon, ami ezt a dolgot hát elindíthatja, de ez tényleg csak ez a vége. Nem hiszem, hogy ez annyira ez bárki akar, inkább az erőt fitoktatják. Szóval mi lehet ennek a vége? Van itt egyáltalán megoldás ezen a vidéken, ami a vallásról is szól, többek között a pénzről is szól, tehát annyi mindenről szól, és hát olyan emberekről szól, akik eleve az életüket és a családjuk visszamenőleg az életüket háborúban, harcban, nyomorúságban és egyebekben élték le. Szóval van-e, lehet-e bármi megoldást, de hogy láttad ott kint?
Mustafa tábornoktól is ezt kérdeztem, hogy mikor lesz vége, és azt mondja, hogy a közeljövőben biztos nem, mert olyan nagy az elkeseredettség, és a felkelők most már több mint 70%-át birtokolják az országnak, tehát ők vannak nyerő helyzetben. Az viszont igaz, hogy a stratégiai nagyvárosokban viszont az Assad katonai, tehát a kormányerők dominálnak. Hogy viszont ez a 70%, ez jelent mondjuk 15-16 millió embert, tehát ők már vissza nem fognak fordulni. De Assad viszont biztos, hogy nem fogja feladni magát, és nem fogja feladni azokat a stratégiai városokat, ez jelenti Idlib, Aleppónak egy részét, Damaszkuszt, ugye a fővárost, hogy egyenlőre ezek a harcok akár évekig, tehát ez akár 5-6 évig is elhúzódhatnak, tehát béke biztosan nem lesz. A másik nagy probléma viszont a humanitárius katasztrófa, tehát 4 millió menekültről beszélünk, ez fél magyarországnyi létszám, akik embertelen körülményekben, sátorvárosokban, minimális élelemmel sorban állnak a vízért, a sátrak között ott folyik a szennyvíz, tehát szörnyű körülmények vannak, tehát amíg a felkelők határozott nyugati segítségre várnak, ez jelenti anyagi, katonai, politikai támogatást, azt, hogy végre a nyugat ismerje el, hogy a felkelők igenis a törvényes hatalom és egy normális szabad választást kiírjanak mondjuk egy fél éven vagy egy éven belül, addig meg a néhány nagy hatalom pedig a kormányerőket támogatja, például ugye az oroszok az Assadot, illetve Kína is kiállt az Assadi rezsim mellett. Egy biztos, a felkelők és a lázadók politikai és katonai támogatást várnak, a menekültek és az emberek pedig humanitárius segítséget, de ez jelent élelmet, vizet, gyógyszert.
Tehát a legalapvetőbb dolgok.
Legalapvetőbb ellátás sincs biztosítva, tehát ők erre számítanak. Hatalmas, ami még hatalmas probléma pedig az, hogy ha nyernek is, akkor ugye kialakul az a politikai vákum, ami minden egyes ország, arab országban kialakult, hogy hiába van szabad és választás, nem működik. Az emberek nagyon nehezen tudják kezelni. Lásd Egyiptom, hogy már...
Persze.
És akkor újra kezdődik, de ugyanez van Líbiában. Pont most tervezem visszamenni egy évvel a forradalom után, és sikeres volt ott, hamar megdöntötték Kaddafi diktátort, választások voltak. Az lett az elnök, akit szerettek volna egy ellenzéki tábornak, és mégis mindennaposak a tüntetések, és a harcok, vagy lövések hát most is.
Lehet, hogy a vérükben van, hogy ezt mindenképpen tüntetni kell, bármi is történik, tehát lehet, ezek olyan emberek és olyan országok, hogy teljesen mindegy, hogy mi van, én ellene vagyok. És hogyha ellene vagyok, és az lesz, akkor az ellen leszek.
Inkább azt látom, hogy szociológiailag nem szoktak hozzá ahhoz, hogy egy szabad országban élnek. Nem tudják kezelni a szituációt. Gondold el, hogy ők... mi is éltünk a kommunizmusban valahogy, és mi is nagyon nehezen álltunk át arra, hogy szabad választások vannak, és egy demokratikus országban. Na most ezt szoroz meg 10-zel vagy 15-ször sokkal keményebb diktatúrában, nem tudnak élni vele, és a szó jó és rossz értelmében egyaránt. Tehát nem tudják kezelni a szituációt, a másik pedig, hogy túl nagy a szabadság, tehát valóban akit, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ha egy elefántot egész életében egy láncon vezetnek, akkor ha elengedik, sem fog elmenni onnan, mert ahhoz van hozzászokva.
Bizony.
Tehát
bizony.
Ez nagyon bele kell érni ezeknek az országoknak abban, hogy szabad választás van, és egy új politikai helyzet állt elő.
Mi a jó ehhez ennek a rendszernek hagyni, hogy történjen, ami történik, vagy pedig, hogy a nagyhatalmak közül valaki, vagy éppen nagyhatalmak összefogva együtt beavatkoznak. Az utóbbi az azért lehet talán jobb, mert akkor ezt a harmadik világháború kérdés úgy nagyjából úgy lehet lezárni, de hogyha külön-külön, akkor azt egymással is konfliktusba kerülhetnek, és hát tulajdonképpen ez a pont, ez a hely, ez az ország, ez nagyhatalmaknak a játszóterévé válik, és ott onnan indul és terjedhet el különböző irányokba valami. Szóval mi a jobb? Hogy látod?
A kulcs talán Amerika volt. Amerika, amikor Obama azt mondta, hogy na, a vegyi fegyver támadás volt az a pont, amikor beszáll Amerika, és ezt most légitámadással megtorolja, akkor a felkelők azt mondták nekem, hogy ők ennek örülnek, és támogatják. Hihetetlen volt ezt hallani. De közben ugye egyre több olyan közvéleménykutatás született itt Európában, az Unióban és az Egyesült Államokban is, hogy Amerika ne avatkozzon már bele egy harmadik ország belügyeibe.
Tehát rendszeresen beavatkoznak a nagyhatalmak harmadik, negyedik, ötödik ország belügyeibe, úgyhogy itt Vietnámtól Kambodzsán keresztül, itt visszamenek a történelem, már történelem.
Igen, de pont most jött el az a határvonal.
Hogy nem.
Hogy már Obama is meghátrált, lásd, megköti a békét az orosz külügyminiszterrel. De a felkelők szempontjából...
És
ez
a vegyi fegyvereket pedig a szírek odaadják, illetve hát...
Ellenőrzés alá engedik az ENSZ vegyi fegyvere ellenőrjelé. Erre viszont...
Ha akarom, vemhes, akarom, nem tudod.
Van rajta sapka. A trükk viszont nagyon egyszerű, hogy ez 3 hét múlva lép életbe. A felkelők azt mondták, 24 órán belül Irán és Libanon is befogadta a vegyi fegyvereket. Tehát óriási trükk. 2 hét múlva megérkeznek a vegyi fegyver szakértők, addigra már egy kockát nem találnak. Pontosan 24 órát betették egy kamionba, mindenféle fedezék mellett elvitték a határon, a sivatagba, a zöld határon, ide dugták, oda dugták. A
másik, és 20 darabra azt mondták, hogy ez az. És akkor tessék őrizni, ha lehetséges.
Assad létrehozott egy 45-ös osztag nevű egységet, amikor aláírták ezt. És ez a 45-ös osztag, ez arra hivatott, hogy a vegyi fegyvereket szétszórja az országban 50 különböző.
Szalottam, igen.
Ilyen egyszerű a trükk. Egy részét eldugják külföldön, a két baráti országban, Iránban és Libanonban. A másik részét nesze neked ENSZ csapatok, akiknek külön titkosszolgálata van arra Assadnak, hogy azon az útvonalon, ahol megy az ENSZ konvoj, tehát mennek a terepjárók, ott egy balesetet szimuláljanak. És el tudsz képzelni egy közel-keleti országban, mintha Egyiptom utcáin van egy baleset. Hát ott az 4 órás dugót jelent.
Nagyjából.
Külön erre egy...
Tehát ez egy nagy sakja.
Hihetetlen játékok, és vicces ez a történet, hogy ENSZ katonákat ellenőrzik ezeket a vegyi fegyvereket.
Tényleg ez abszolút mulatságos, ez a nesze semmi fogd meg jól. Egy utolsó kérdés, mert azt hiszem erről órákat lehet beszélgetni. Utolsó kérdés, hogy mit jelent, vagy jelenthet Európa számára? És egy picikét persze Magyarország számára is az a helyzet, ami kialakul, és annak valamennyi szélsőséges alakulását figyelembe véve. Szóval mi történhet Európával, és Európa hogyan áll ahhoz, amelyhez jelen pillanatban még úgy igazából csak az amerikaiak és az oroszok fogtak hozzá, hogy hozzáálljanak?
A mi szempontunkból az elsődleges, vagy a legnagyobb kockázat az az emigránsok kérdése. Tehát az, hogy most is a zöld határon Törökország felé százával szöknek át az emberek, és próbálnak bejutni, és ugye nem tudnak mit csinálni, mint hogy a szír rokonaikhoz, ismerőseikhez mennek, akik élnek Franciaországban, Németországban, tehát az Európai Unióban, és így Magyarországon is, és miután háborús övezetről van szó, nem is kérdés az, hogy Magyarországnak is be kell fogadnia őket. De hát ugye nem 200 emberről beszélünk.
Nem bizony, mondtad 4 millióról.
4 millió menekült van.
És 4 millió menekültet kell befogadnia Európának adott esetben.
Hát, hogyha nem változik a helyzet, egy idő után megelégelik a sátortáborban való élést,
és
elindulnak, és jogilag, tehát erre egyezmény van, egy háborús országból be kell fogadni a menekülteket, tehát itt nincs alternatíva. És hogyha 15 ezer menekült jön Berőszkénél, akkor 15 ezer menekült, tehát nem toloncolhatsz vissza Szerbiába, és nem küldheted vissza Szíriába, nincs is repülőgép, amelyik abba az irányba megy, tehát be kell fogadni. De 4 millióról beszélünk, én meg most csak egy 15 ezeres.
Persze.
Tehát ez az egyik kérdés. A másik, hogy a nagyhatalmi játszmákban és az olajárában ugye nagyon pici ország vagyunk, ezért a mi gazdaságunk sokkal jobban megérez mindenféle olaj árváltozás, mindenféle tőzsdei krakot, tehát ez akár a forint értékben, ugye megint ez hatással lehet a hitelesekre, akik minden egyes forint leértékelés, tehát amikor a svájci frank vagy az euró értéke növekszik, vagy a forint értéktelenedik le ezekhez a valutákhoz képest. Tehát ez megint egy veszélyt jelent. Tehát a Magyarország szempontjából mindenképpen a stabilitás, a másik pedig a migráció kérdése, ami egyáltalán mi csak reménykedhetünk és drukkolhatunk azért, hogy ez megmarad, és egyelőre erre nekünk nagyon oda kell figyelni.
Tehát nagyjából azért fogalmazhatunk úgy, hogy Európa még, és remélem hosszú ideig a nézőtéren van. És nézi, igen, ami történik lenne a küzdőtéren, és a küzdőtér jelen pillanatban.
És megfigyelők vagyunk.
Andis, köszönöm szépen, hogy voltál, köszönöm szépen, hoztad a fotókat, és hogy sok-sok érdekes dolgot elmondtál.
Köszönöm, Laci.
Szia.
Say it again.
I love your chinny chin chin.
Yada fella, yada fella, drops me.
Rockefeller, Rockefeller.
Yada fella, yada fella, drops me.
Rockefeller, Rockefeller.
Mit képeket mutattunk Szíriáról, nem sokat, de hát ennél sokkal többet lehet látni az ATV-ben. Mikor, Andris?
Vasárnap este 10 órakor lesz egy híradó külön kiadás. Németh Szilárddal, az ATV hírigazgatójával azt beszéltük meg, hogy azért este 10-kor, mert 18-as karikát kell rátegyünk. Ugyanis bemutatjuk a háború szörnyű képeit, és bemutatjuk azokat a kegyetlenségeket, amelyeket ott ilyen speciális videófelvételen kaptunk meg, hogy milyen kínzások vannak. Nem is akarok ebben a részletekbe belemenni. A lényeg az, hogy vasárnap este 10-kor az ATV-n lesz egy komolyabb összeállítás.
18-as karikával, tehát akkor nagyjából sejthetjük, hogy miről is lehet és lesz benne szó. Köszönöm szépen.
Köszönöm.